akkor olvassuk Isten igéjét a Márk 4.30-től az 5. vers 20. szakaszáig, és kérem. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajójukban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek. Hallgass el, némulj el. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Amikor ezt mondták nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgy, hogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki, tisztátalan lélek ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott, a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj. Ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle. Küldj minket a disznókba, hagyj menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogy hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörül meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Isten igéje, imádkozzunk! Úrunk, köszönjük szépen, hogy a mai reggel, mai délelőtt így összegyűlhettünk a Te nevedben, és ígéreted szerint Te most jelenleg itt vagy velünk, és figyelsz ránk, és gyógyítasz minket. Kérünk Téged, hogy az igéd Monti által találjon el a szívünkbe, és kísérjen el minket, és azáltal, hogy jobban megértjük, jobban szeressünk Téged, és egyre inkább hasonlóvá váljunk hozzád. Erre kérünk a Te nevedben. Amen.
Mielőtt kezdem az ige hirdetésre, szeretnék adni nektek egy kis feladatot. Van sok új ember itt, aki nem volt itt egy-két évvel ezelőtt, és azért most szeretnék adni egy percet, hogy mindenki forduljon valaki fele bemutatkozni, különösen ha van valaki, aki ott ül a közelben, akit nem ismersz, akkor lehet bemutatkozni. Mindenki kap két percet a feladatra, majd szólok, jó? Érdekes, amikor találkozunk új emberekkel. Van, amikor találkozunk valakivel, és az első benyomás elég negatív, és utána kiderül, hogy mégis ez egy elég normális ember. És vannak más helyzetek, amikor az első pillanatban, amikor találkozunk valaki, ez egy milyen nagyszerű ember. És utána egy kicsit jobban ismerjünk, és akkor kiderül, hogy ez az ember nem olyan nagyszerű, mint gondoltam. Érdekes volt nekünk, ez most már 20 évvel ezelőtt, amikor mi költöztünk egy új helyre, és a költözés előtt van három telek, ami érint a miénk, és mind a három telekkel a tulajdonosok volt valami feszültség. Volt valami vita, hogy ők akartak túl közel építeni a telek határhoz, vagy volt vita, hogy ki fog fizetni a kerítésért, vagy mi lenne, ha az én kapum, amikor nyílik, átmegy a te telekre, ilyesmit. Szóval ilyen dolgok voltak. És annak ellenére, hogy most azt mondom, hogy 20 év után, azt tudok mondani, és az, hogy van felvétel ma este, akkor esetleg muszáj ezt mondani, hogy nagyon jó a kapcsolatunk mindegyik szomszédunkkal. De az volt az érdekes, amikor mi először megismertünk őket, akkor nem tudtunk bízni bennük, nem nagyon felkértünk dolgokra, de most már van egy-egy olyan szomszéddal, hogy lényegében én hallandó lenne felkérni bármit tőle. Mert én ismerem őt, és látom azt, hogy ő egy teljesen megbízható ember. És ma délelőtt ismét fogunk találkozni Jézussal. És fogunk látni azt, hogy azok az emberek, akik találkoztak Jézussal, hogyan reagáltak. És valahogyan azt kell látnunk, hogy a mi életünkben is nagyon fontos, hogy mi látjunk azt, hogy valóban Jézus. Hogy mi valóban tudunk megismerni őt, mert ha mi nem ismerjünk őt, mi nem tudunk bízni benne. És minél jobban ismerjünk őt, minél könnyebben tudunk bízni benne. És azt kell kijelentenem most, hogy Jézus egészen más, mint a szomszédaim. Abban egészen más, mert Jézus nem változik. Isten nem változik. Azok a tulajdonságok, az ő személyisége, az nem változik. Emberek, ők tudnak lényegesen változni jó irányba, vagy rossz irányba. De azért nagyon fontos, hogy mi megismerjünk Isten, mert ha mi megismerjünk őt, akkor mi tudunk látni azt, hogy valóban ő milyen. És ma délelőtt fogunk nézni két olyan történetet, és ebben a két történetben valahogyan látjuk azt, hogy az emberek hogyan megismertek Jézust. Azt is látni, hogy az első történetben, hogy a tanítványokról van szó. A tanítványok, akik most már indultak egy mélyebb kapcsolatban vele, egy kicsit több időt töltöttek vele, de látszik ebben a történetben, hogy még nem ismertek őt. Itt a negyedik rész, a 35. versben a Márk evangéliumban látjuk azt, hogy Jézus a tanítványokkal indultak egy úton, egy kis csónakkal a tengeren, és azt látjuk, hogy amikor indultak, már este volt. És azért mondom azt, mert ha mi nem veszünk észre azt, hogy este volt, egészen más, amikor az ember egy távon van, napközben, és mindent lát. Már, ha este van, akkor már van egy kis plusz bizonytalanság abban, hogy nem jó látom, hogy mi van. És az volt a helyzet így. És látjunk, hogy ahogyan, ha tanulmányozunk ott az a környezet, látjunk, hogy ott azon a távon gyakran előfordult ilyen váratlan viharok. És annak ellenére, hogy valaki jól ismerte azt a vízet, ő se tudta kiszámítani, hogy mikor érkezik ezek a váratlan viharok. És érkezett egy ilyen váratlan vihar, és azt olvasunk, hogy az a csónak kezdett tele lenni vízzel. És a tanítványok, a többség, akinek volt nagy tapasztalata ezen a vízen, ők kezdtek félni. Mert ők láttak, hogy felmértek a helyzetet, és azt látták, hogy valóban mi veszélyben vagyunk. És az az érdekes, amikor ők már veszélyben voltak ebben a nagy viharban, Jézus mit csinált? Aludt. Nem tudjunk, hogy milyen volt, de ahogyan olvasunk, az nap egy nagyon hosszú nap volt, egy fáraszta nap volt, és Jézus, ahogyan mi tudjunk azt, hogy ő 100% Isten, de 100% ember. És az, hogy ő ember volt, akkor ő fizikailag elfáradt. És szüksége volt egy kis pihenésre. És van olyan a mi életünkben, amikor mi annyira elfáradunk, hogy lényegében bárhol tudunk aludni. Néha nem akarunk elismerni azt, de van olyan, amikor tömegközlekedésen olyan fáradt vagyunk, hogy a metron már félig meddig alszunk. Vagy vezetés közben, ami sokkal rosszabb, olyan fáradt vagyunk, hogy majdnem azt mondjuk, hogy vezetés közben tudunk aludni. Mert az a fáradtság az annyira erős a mi szervezetünkben. És ez volt a helyzet Jézussal, de mielőtt ő elaludt, ő azt mondta a tanítványoknak, hogy menjünk át a túloldalra. Amikor fölébresztették Jézust, azt látunk, hogy Jézus tudta leállítani a vihart, tudta lecsendesíteni a tengert. Az is egy nagyon érdekes dolog lehetett volna. Ha mi ott lettünk volna, ott vagyunk egy vihar közepén, és úgy tűnik, hogy másodpercek alatt teljes csönd. Milyen érdekes volt az a tanítványok számára. És utána Jézus kérdezte tőlük, hogy miért féltek? Miért olyan kicsi a hited? És ugyanazt a kérdést mi tudunk feltenni? Vannak rengeteg helyzet, amiben még bekerülünk, amikor mi kezdjünk félni. És azt lehet mondani, hogy nagyon gyenge a mi hitünk. És mi kezdjünk gondolni, hogy hogyan tovább. Mi lesz velem? Mi lesz velünk? És Jézus itt azt mondta a tanítványoknak, hogy a probléma a hiteddel. És valahogyan akart mutatni neki, hogy ha Jézus mond valamit, az igaz. Ha Isten megígér valamit, az igaz. Ha egy ember megígér valamit, az nem feltétlenül így lesz. Emberek nagyon könnyen tudnak ígérni ezt és azt. És sokszor az csalódás okoz, mert az az ember nem megbízható. De vannak olyan emberek az életünkben, akik nagyon megbízható, és ha ők megígérnek valamit, akkor tudjunk azt, hogy azt fognak csinálni, amit megígérnek. De mennyire inkább kell, hogy legyen ez a mi hozzáállásunk, a mi kapcsolatunk Istennel. Ha Isten mond valamit, akkor az úgy lesz, ahogyan ő mondja. Gyerekkoromban volt egy ének, ami valahogyan mindig maradt bennem. Nem vagyok biztos, hogy az megjelent, vagy énekeljünk magyarul. Angolul a refrainben azt mondja, hogy állok, állok, állok azok az ígéreteken, amit a megváltom mondott. Alok, alok, az alok, azok a megérten, amit ő mondott. És utána a különböző versekben beszél a viharokból, beszélnek a nehézségekről, de mindig visszajön arról, hogy én alok azon, amit az Úr ígért. Ha Isten ígér valamit, akkor az biztos. És akkor a mi feladatunk egy kicsit tovább tanulmányozni azt, és látni azt, hogy mi az, amit ő ígért neked. Most nem tudok végig felsorolni, mi az, amit ő ígért, de érdemes lenne csinálni egy kis kutatást, az, hogy mik azok a dolgok, amit ő megígért. Egy keresés az interneten gond nélkül az ember tud betenni azt, hogy mi az, amit Isten ígért. És akkor kiadja egy listát. És akkor tudunk látni azt, hogy mik azok az ígéretek, ami érvényes a mi életünkben. Lépjünk tovább. Meg egy gondolat ezzel, hogy amikor a tanítványok azt mondják, hogy ki ez? Ki ez, akinek van hatalma? A természet fölött. Nekünk is kell, hogy legyen egy választ a mi életünkben, hogy ki ez? Valóban kicsoda Jézus? Valóban élt a földön? Valóban féltalmat? Valóban Isten? Ha mi kutatjunk, ha mi utána nézünk, mi tudunk jutni arra a pontra, hogy igen. Ő az. És ha mi jutunk arra a pontra, akkor mi tudunk állni azon, amit ő megígér. A következő történet, látjunk egy hogy amikor átmentek a tengeren, érkeztek a túloldalra, és amikor odaérkeztek, odajött egy férfi hozzájuk, amiben volt egy tisztatalan lélek. Bevezetés erre a részre szeretnék mondani azt, hogy a világban vannak látható dolgokat, és van olyan, amit mi nem tudunk látni. Az Efézus 6. részben, a 10. verstől a 12. versről beszél arról, hogy mi, mint keresztény emberek, egy harcban vagyunk. És azt mondja, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen. És amikor mi azt olvasunk, hogy test és vér ott, az beszél a látható dolgokról, a látható emberektől. És azt mondja, hogy a mi harcunk nem csak test és vér ellen. És folytatja azt, és azt mondja, hogy a mi harcunk az erők és a hatalmak ellen. A sötét világának az urai. Itt lehetséges, hogy itt a sötétség világának urai, lehetséges, hogy itt van szó emberekről, aki hatalomban vannak. De a folytatás nyilvánvaló, hogy nem. Mert a folytatásban, hogy a gonoszság lelke ellen. Szóval azt kell látni, hogy a mi harcunk, ami van egy látható világ, és van egy láthatatlan. Én valahogyan, ha én egy harcban vagyok, sokkal könnyebb nekem, ha tudok látni, hogy ki ellen harcolom. Többször a Klik Zsolt mesél az ismerőséről, egy vakházaspárról, és pénteken is mesélt róluk, hogy amikor mentek látogatni őket pénteken, akkor ő inkább fölkapcsolta a világítást a lakásban, mert az a vakemberek, ők nem kapcsolnak föl a világítást a lakásukban. mert nincs szükségük rá. Ők valahogyan megtanultak élni a sötétségben. És ahogyan a Zsolt beszámol róluk, elég ügyesen tudnak csinálni ezt. De a Zsolt még nem tanulta meg ezt. És amikor ő belép abba a lakásba, akkor szükség van arra, hogy legyen világosa. Hogy ő tud látni, hogy mi a helyzet ott. És azért mondom, hogy amikor mi küzdködünk bizonyos dolgokról, amikor mi látjunk, hogy mi az ellenfél. Amikor mi látjunk a feladatot, akkor valahogyan könnyen harcolni ellene. De itt van szó, hogy van egy láthatatlan világ. Van olyan, amit mi nem tudunk látni, de tudjunk, hogy létezik. Mi nem tudunk látni a levegőt, de már biológia órán tanultunk azt, hogy ha nem lenne ez a láthatatlan levegő, mi nem lennünk itt. Mi nagyon gyorsan meghalnunk levegő nélkül. És mi nem látjunk azt, amikor esetleg egy lakásban, ahol van egy pince, és ott van egy kázán, és a kázán nem jól működik, és akkor ott abban a pince helyiségben már nincs oxigén. De amikor mi oda bemenjünk abba a pince helyiségben, mi nem látjunk azt. De annak ellenére, hogy mi nem látjunk azt, veszélyben vagyunk. Életveszélyes az a helyzet. Annak ellenére, hogy mi nem látjunk semmit. És a Biblia beszél arról, hogy van egy láthatatlan világ. A mi harcunk nem csak a látható ellen. A Biblia beszél arról, hogy a sátán létezik, és a sátán valami formában az emberek ellen harcol. Nagyon sok mindent, nagyon sok több van, amit mi nem tudjunk róla, mint tudjunk róla. De ebben a történetben valamennyit tanuljunk róla. És ezek a démonokról. Amikor Jézus föltette a kérdést neki, hogy mi a neved, akkor kiderült, hogy itt ebben a helyzetben nem egy démonról volt szó, hanem több. A történetből nem derül ki, hogy pontosan hányan. Ő azt mondta, hogy az ő neve, Légió, abban a társadalomban a római hadsereg, a Légió 6000 katonából állt. Nincs semmi oka, hogy mi azt kell mondani, hogy ebben a helyzetben, hogy 6000 démon volt. Ahogyan az ember használja ezt a légió szó, van olyan úgy használja, hogy nagyon sok. Az a nagyon sok megint mi nem tudjunk, hogy az mennyi. Az ember esetleg akarna mondani azt, hogy volt 2000 disznó, akkor 2000 volt. De a szöveg nem mondja ezt. A szöveg azt annyit mondja, hogy több volt, mint egy. A szöveg sem mondja azt, hogy ezek a démonok, akik ott voltak, miért akartak maradni azon a helyen. Mert amikor Jézus kommunikált velük, akkor azt mondjuk, hogy inget, hogy mi itt maradjunk. Utána konkrétan arról volt szó, akkor ott bekerülnek a disznokba. Nem tudjunk, hogy miért. Ez marad titok nekünk. Mi tudunk gondolkozni, hogy esetleg ezért vagy azért. Valami van az, hogy esetleg volt egy olyan félelem bennünk, hogy ők mind fognak kerülni a végleges helyükre, ami a tűztáva, vagy valami hasonló, és lehetséges, hogy ők csak akkor nem akartak oda kerülni, nem tudjuk. A másik, ami nem tudjunk azt, hogy mi lett velük, miután a disznók elpusztultak a vízben. Az igény nem mondja azt, hogy akkor ezek a lelkek tovább mentek valahova, nem tudjuk. És valahogyan azt kell elfogadni, ami néha nehéz nekünk azt, hogy mi nem tudjunk azt. De fontos, hogy amit tudjunk. És itt, amikor Jézus találkozott ezzel az emberrel, azt kell mondani, hogy ez nem volt csak egy olyan helyzet, hogy abban a kultúrában az orvosok nem tudtak mondani pontosan, milyen betegsége van ennek az embernek. Ebben az igény szakaszban nem egy betegségről van szó, hanem idegen lelkekről van szó. Mert látjuk, hogy legalább én nem tapasztaltam azt, hogy valaki tud beszélni egy betegséggel. Mi nem beszéljünk a betegséggel. De Jézus beszélt ezek a lelkekkel. Ezek valóban lelkek voltak. Gonosz lelkek. És amikor Jézus közbelépett, mi azt olvasunk és látjuk, hogy Jézus hatalmasabb volt ezeknél. Megint egy fontos dolog, amit mi megértünk, hogy milyen volt a Jézus az Isten hatalma. Amikor mi beszéljünk a démonokról és a sátánról, mi sohasem mondjunk azt, hogy ők egy egyenlő ellenfél Istennél. És ők ugyanolyan hatalma van bennünk a gonosz fele, mint Istenben van a jó fele. A Biblia nem tanítja ezt. Némelyik regény esetleg igen, némelyik film esetleg igen, beszél arról, hogy teljesen egyrungú a jó és a rossz. De a Bibliában mi mindig azt látjunk, hogy Isten hatalmasabb. És fontos nekünk, hogy mi tudjunk azt, hogy Isten hatalmasabb. Mert az ad biztonságot nekünk, hogy ő hatalmasabb. Ahogyan tovább olvasunk itt, van egy másik kérdés, amit felmerül. Miért a 2000 disznó? Mi most már egy olyan társadalomban éljünk, ahol nagy hangsúlyt teszünk, hogy az állatbarát. Múltkor olvastam, már meséltem egy kisebb csoportban erről, hogy másfél héttel ezelőtt valahol Németországban egy patkán próbált kimászni a csatornából, de nem sikerült. Egy olyan rácsba berágat, hogy se jobbra, se balra nem tudott menni ezt a patkán. És akkor az egyik ember észrevette, hogy ez a szegény patkán ott van, és fölhívta a tűzoltóságot. A tűzoltóság kiírt, 8 ember dolgozott abban, hogy tudnak kiszabadítani ezt a patkán abból a rácsból. Sikerült kiszabadítani a patkán. És mit csináltak vele? Visszaingettek a csatornába. Elég furcsa. Elég furcsa nekem. Mert én azt látom, hogy abban a helyzetben, abban a környezetben a patkán nem egy előn, hanem egy hátran. És pont az, hogy mi nem akarunk, hogy a patkán él abban a csatornában. De 8 ember dolgozott, nem tudom mennyi időn keresztül, hogy tudtak kiszabadítani őt. Valahogyan azt kell megértenünk, hogy az Isten szemében az ember sokkal értékesebb, mint az állatok. Az nem jelenti azt, hogy mi akarunk kínozni az állatokat, de mégis azt kell látni, hogy óriási a különbség a kettő között. És nem kell felháborodni abban, hogy ebben a helyzetben Jézus ingette azt, hogy 2000 disznó elpusztuljon. És nem kell, hogy azt mondja, hogy látod, hogy Jézus nem olyan jó. Mert ő csinálta ezt. De megint fel kell tennünk a kérdést, amiben nincs teljes válasz a szövegben, hogy Jézus miért csinálta ezt. A szöveg nem válaszol. De az egyik dolog, amit tudnunk képzelni, az, hogy a disznók gazdag. Amikor elpusztult a disznók, akkor az egy nagy anyagi kár volt nekik. És valahogyan ők egy krízisbe kerültek az ő életükben. És valahogyan ott volt a kérdés, hogy mi fontosabb? A vagyonuk? Vagy az, hogy ez az ember, aki képtelen volt élni, ő kapott egy új életet. Jézus ezzel, amit ő tett, ő kegyelmes volt. Emberek fele. Ő kegyelmes volt ennek a férfinek fele, abban, hogy ő visszaadta neki az életet, de én azt látom, hogy ő kegyelmes volt a nép fele, akit ott laktak. Mert ezzel valami formában Jézus próbált kommunikálni valami neki. Mi az, ami az igazi érték egy embernek? Ugyanezt csinált, amikor beszélt a gazdag ifjúval. Amikor próbálta használni egy történet, mutatni neki, hogy mi az, ami a legfontosabb. Annak az embereknek, akik ott éltek, mi volt a legfontosabb? Úgy tűnik, hogy nem fogtak fel, hogy kicsoda Jézus, és hogy Jézus mit tud adni nekik. Mert inkább az volt a riogálás, amikor hallottak ezeket a dolgokat, hogy inkább távozt el tőlünk. Mi inkább fontosabb gondoljunk, tartjunk azt, hogy legyen egy normális, könnyű, semleges élet itt a Földön. És ha te ilyesmit csinálsz itt, akkor az zavarja azt az a norma, ami van. És akkor az volt bennünk, hogy jobb, ha elmész. És Jézus el is ment. De az volt az érdekes ebben a történetben, az utolsó három versben, hogy amikor Jézus és a tanítványok elindultak, ezt az ember, aki kiszabadult ebből a helyzetből, ő oda jött Jézushoz, és azt mondta, hogy én is szeretnék veled menni. És Jézus azt mondta neki, hogy nem. Az is egy kicsit furcsa, itt van valaki, aki akar követni Jézust, és Jézus azt mondja neki, hogy nem. Jézus nem mondta neki, hogy ne kövess engem, hanem ő azt mondja, kövess engem, de maradjál ott, ahol vagy. És ott tudsz követni engem, és ott tudsz tanul lenni az emberek előtt. Jézus lényegében misszióba küldte ezt az embert. Ott azon a helyen, ahol Jézus volt, az már nem volt egy főleg zsidó rész, hanem a lakosság főleg nem zsidók voltak. De mi látjuk azt, hogy Jézus annak ellenére, hogy ezek nem voltak zsidók, az ő vágya az volt, hogy ők is tudnak találkozni Istennel. És ő azt látta, hogy itt van egy ember, aki annyira megváltozott az ő élete, hogyha ő az, aki bizonyságot tesz, az emberek tudnak emlékezni, hogy igen, ő volt az, és most ő így lett. És amikor látnak azt, hogy valamivel kell magyarázni azt, hogy ez az ember miért változott. És a magyarázat az, hogy ez az ember találkozott Jézussal. És Jézus adta ezt az embernek egy új életet. Ő kifejezte a kívánságot, hogy ő szeretne menni Jézussal. De Jézus azt mondta, és adta neki egy másik feladatot. És milyen jó látni azt, hogy azt a másik feladat, amit ő kapott, ő engedelmes volt abban. Nem volt az a riagálás, hogy de uram, én szeretnék ezt csinálni. Sokkal jobb lenne, ha ezt tudnám csinálni. De Isten egy utat adott neki, hogy csináld ezt. A mi életünkben előfordulhat, hogy mi akarunk az egyik irányba menni. De Isten nyilvánvalóan zárja a kaput. És ő azt mondja, hogy inkább erre. Amikor én idejöttem Európába, az Egyesült Államokból, én terveztem, hogy én megyek Lengyelországba. Két nyarat is töltöttem Lengyelországban, én úgy voltam vele, hogy én visszamegyek Lengyelországba, és ott fogok szolgálni. És emberek között, missziószervezetnél, ahol szolgáltam, azt kértek, hogy Monty, menj a Magyarországra. Érzelmileg én nem akartam jönni Magyarországra. Elnézést, ha ez probléma okoz valakinek. De akkor én nem ismertem semmit erről az országról. És a szívem Lengyelországban volt. De mégis ide jöttem. És én hiszem abban, hogy az utolsó 30-valahány évben tapasztaltam az Isten áldást abban, hogy abban a helyzetben engedelmes voltam. Örülném, ha tudnám mondani azt, hogy minden helyzetben így voltam, amikor Isten egy utat mutatott. De követjünk ezt a példát. Legyünk olyan, mint ez az ember, aki megszabadult. Hogy legyen az a készség bennünk, hogy mi engedelmeskedünk arra, amit Isten mond. És sok értelemben a misszió feladat, amit ő kapott, egy nagyon nehéz feladat volt. Mert otthon kellett maradni. És otthon kellett tanú lenni. A családunk között. A család, akik legjobban ismer minket. A család, ahol néha mi elengedjünk azokat, amit mi tudunk fölhúzni, amit mutatunk a nyilvánosságban. De ha Isten végzi a munkát a mi szívünkben, ahogyan végezte a munkát ebben az emberben, akkor ő tudott másképp élni ott. És úgy tűnik, ahogyan olvasunk, hogy a 10 városban az volt egy egész full terület. De úgy látik, hogy ő ebben a földrészen, ő kapott egy misszió feladat Jézustól. És mi azt látjunk, hogy ő elfogadta ezt, és ő kitartóban volt abban. Az a reménységünk, hogy amikor mi megismerjünk Jézust, és látjunk, hogy ő valóban milyen, hogy ő hatalmas, és ő kegyelmes. Hogy akkor mi tudunk ott állni előtte, és mondani neki, Uram, én kész vagyok engedelmeskedni. Én kész vagyok követni téged, ha az a követés jelenti azt, hogy itthon is maradok. A kérdés az, hogy áll a szívünk Jézus fele. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy ezek a történetekben tudunk látni azt, hogy hatalmad van, de nem csak hatalmad van, hanem szeretet van benned. Köszönjük, hogy te szeretsz minket feltételek nélkül. Köszönjük, hogy te kezdtél egy munkát bennünk, és kérjünk, fejezd be azt a munkát, amit te kezdtél bennünk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.